A stúdióban Török Gábor politológus, a Vision Consulting igazgatója, és ez megtörtént, az amiről beszéltünk, megtartott a Kóka János, az SZDSZ elnöke azt a sajtótájékoztatót, ahol aztán nem jelentett be konkrét szemét, nem nevezett meg konkrét szemét. Azt viszont elmondta, hogy az SZDSZ nagyon következetesen és keményen kitart a több biztosítós modell mellett, és mindenképpen olyan jelöltet fog majd megnevezni, aki ezt képviseli.
Hát a B-terv érvényesült, amiről itt beszéltünk, tehát azt gondolom, hogy Kóka János racionálisan felismerte azt, amiről én az előbb itt próbáltam beszélni, hogy számára, mint az SZDSZ most megválasztott elnöke számára, ez egy lehetőség arra, hogy a különállóságát, önállóságát esetleg az MSZP-től és különösen a kormányfőtől való különbözőségét, azt legalább egy rövid időre érvényesítse, deklarálja, világossá tegye. Ennek megfelelő volt szerintem ez a néhány mondat, amit hallottunk arról, hogy Kóka János miről beszélt a sajtótájékoztatón.
Igen, és hát említette az SZDSZ zsarolási potenciáját, ami talán most a legmagasabb, vagy hát legalábbis elég magas. Tehát egyáltalán van-e lehetősége a mostani koalíciónak nem megegyezni? Ugye ilyenkor mindig meg szokták kérdezni, hogy lehet-e ez a szakító próbája a koalíciónak, szakadhat-e emiatt a koalíció. De hát van-e lehetősége a koalíciónak szakítani emiatt?
Én továbbra is azt hangsúlyoznám, hogy akkor van zsarolási potenciál, meg akkor lehet szakító próba, ha az MSZP elhiszi az SZDSZ-ről azt, hogy az SZDSZ számára ez az ügy, vagy bármely más ügy, az tényleg a kilépést is felvetheti. Szerintem az utóbbi idő az MSZP ezt már nem hitte el az SZDSZ-ről. Nem lehetett elhinni az SZDSZ-ről, hogy valóban képes lenne rá. Tudta néha érvényesíteni az akaratát, mert voltak olyan szocialista vezetők, akik inkább elhitték. De azt gondolom, hogy ha valódi politikai elemzést folytatnánk az MSZP-SZDSZ koalíció működéséről, akkor az SZDSZ-nek nem volt zsarolási potenciálja. Időnként az MSZP úgy viselkedett, mintha lenne, és azért hát felül jutalmazta az SZDSZ tárcákkal, pozíciókkal, programokkal. De soha komolyan nem merült fel az SZDSZ-nek a kilépése a kormányból, az SZDSZ nagyon sok mindent lenyelt. Sok mindent el is ért, de azt elsősorban szerintem a szocialista vezetők vaksága vagy tévkövetkeztetései miatt. A Kunce-féle vezetésről lehetett tudni, hogy az utolsó pillanatban majd mindig hát engednek, és akkor természetesen elérnek valamit, hogyha a szocialisták előbb engednek.
Igen, de most a vezetés miatt is van egy új helyzet, meg vajon a jelen helyzetben az MSZP megengedheti-e magának, vagy megteheti-e, hogy nem hiszi el? Gondolok arra, hogy igazából azoknak a reformoknak, amiket most megpróbál, azoknak ki számára van nagyobb tétje? Az SZDSZ számára, aki mondjuk 6-7%-on van jó esetben, és éppen csak bejut a parlamentbe, vagy az MSZP-nek, akinek meg a közvéleménykutatások alapján az utóbbi időben hát hihetetlenül csökkent a népszerűsége. Tehát számukra nagyobb tétje van ennek.
Az MSZP számára szerintem valódi tét az, hogy 2010-ig hatalmon tudnak-e maradni, tehát az a stratégia érvényesülhet-e, hogy a ciklus elején meghozzák a népszerűtlen döntéseket, emiatt értelemszerűen a párt hosszú időn keresztül lényegesen népszerűtlenebb, mint a Fidesz, majd a ciklus második felétől esetleg jönnek már a gazdasági eredmények, és lehetőség van, hát, hogy szokták ezt szépen mondani, a költségvetés hát finomítására, oldására, felpuhítására, tehát osztogatásra, és akkor esetleg 2010-re már lehetőség van arra, hogy a választói preferenciákat módosítsák. Emiatt az MSZP számára az SZDSZ kilépése az komoly veszélyeket jelentene, bár hozzáteszem, lehet kisebbségben kormányozni, ugye a magyar alkotmány szellemében, illetve hát azért van...
Jó, de hát jelen helyzetben hogy lehet kisebbségben kormányozni az ellenzék... nagyobbik része, vagy túlnyomó többsége gyakorlatilag bojkottálja egyrészt Gyurcsány Ferenc személyét, másrészt gyakorlatilag a kormánypolitikáját úgy, ahogy van. Ha most még a koalíciós partnert is elveszíti az MSZP, akkor mit tud csinálni?
Jó, azért egyrészt jelezzük, hogy most nagyon messze előzre szaladtunk, tehát szerintem sehol nem látszik még a kilépésnek semmilyen előszele is, bár hozzáteszem, hogy az ilyen konfliktusok felépíthetők majd egy idő után. Másrészt viszont azt gondolom, hogy az MSZP-nek van 190 képviselője a parlamentben, ami azt jelenti, hogy legfeljebb a szavazásoknál, ha az összes elki képviselő szavaz, akkor is mindössze 4-5 hát ellenzéki politikus igen szavazatára van szüksége ahhoz, hogy mondjuk fontos törvényeket, költségvetést megszavazzák, és azért ne felejtsük el, hogy az SZDSZ-en kívül ott van még az MDF is. A parlamentben, tehát ha az SZDSZ esetleg kilépne a koalícióból, hát kisebbségben akár költségvetést elfogadtatni, törvényjavaslatokat elfogadtatni is tudna a kormány, megbuktatni pedig valószínűleg nem lehetne, mert azt nehezen tudom elképzelni, hogy az SZDSZ, az MDF, a Fidesz meg a KDNP közösen konstruktív bizalmatlansággal egy közös kormányfőt tudna találni. Kételkedem abban, hogy ilyen személy létezne a Földön, akiben ez a politikai spektrum meg tudna egyezni. Tehát lehet kisebbségben kormányozni, de azért itt erről még nem beszélünk, itt még nem tartunk. De sem az MSZP-nek, sem az SZDSZ-nek nem jönne jól egy előre hozott választás, ezt azért tudjuk.
Mekkora a jelentősége azoknak a közvéleménykutatási adatoknak, amelyek az elmúlt időszakban a világot láttak? Tehát annak a különbségnek, vagy annak a tendenciának, hogy a Fidesz a biztos szavazók körében is, meg a teljes lakosság körében is egyre több támogatót szerez, és az MSZP támogatottsága pedig, hát én nem is tudom, hogy mikor volt ennyire alacsony.
Hát én azt gondolom, hogy pont a mekkora jelentősége kérdésre a válasz szerintem az, hogy pont ugyanannyi, mint bármikor az elmúlt 17 évben, ha kiválasztunk egy adott időpontot, se nem több, se nem kevesebb. Én nem nagyon látom annak értelmét, hogy a havi közvéleménykutatási változásokból olyan nagyon sok mindent kiolvassunk, mert ha nem innen nézzük azt, ami történik, tehát nem azt nézzük, hogy 2%-kal növekedett, egyel csökkent, hanem tendenciákat figyelünk, ahogy szokták mondani, akkor tulajdonképpen az a különbség, ami most kialakult, vagyis ami most látható, az már tavaly nyár végén, ősz elején tapasztalható volt. Nem ekkora mértékben, de ott 5-10% pont az nem szoroz ebben a értelemben. Tehát az, hogy a szocialista párt a választások után egy nagyon kis periódust leszámítva hamar zuhanó repülésbe kezdett, és a Fidesz egy jelentőstéssel rendelkezik a közvélemény kutatásokban, az 2006. augusztus vége óta egy állandó jellemzője a magyar közvélemény kutatásoknak. Most mennyi minden történt azóta, ugye? Rengeteg dolog. Szeptember 17, 18, október 23, különböző intézkedések, és tulajdonképpen semmi jelentős változás nincs. Tehát én azt mondom, hogyha tényleg ellépünk a napi politikai események elemzésétől, és messzebből tekintünk az adatokra, hogy a választást megnyerte az MSZP-SZDSZ, a választások után belevágott a megszorító intézkedésekbe, emiatt a népszerűsége hatalmasat esett, valóban példátlan mértékűre zuhant, de és ebben egyelőre semmilyen változást nem látunk, nagy a különbség a két politikai erő között, de a következő választások józan számítás szerint hála lesznek.
Igen, csak az alapján, a logika alapján, amit ön is felvázolt az előbb, az alapján, ugye, hogyha egy kormány arra adja a fejét, hogy komoly átfogó reformokat vigyen véghez, akkor neki az az érdeke, hogy minél hamarabb, minél drasztikusabban legyen ezen túl, és a következő választásokig tudjon engedni ezeken, hogy újra felépítse a népszerűségét. Látható-e? Az ellenzék szerint nem. De látható-e a politológus szemével ez a kemény következetesség a reformot?
Ahhoz képest, amit én vártam, ahhoz képest igen. Talán ahhoz képest, amire szükség lenne, nem. Tehát nekem az volt az elképzelésem tavaly nyáron, hogy sokkal hamarabb fel fognak puhulni ezek a megszorító intézkedések. Ahhoz képest a kormány elég következetesen végigment rajta. Talán ahhoz képest nem elegendő ez a megszorító reformcsomag, ami szükség lenne ahhoz, hogy itt szerkezeti változások induljanak be, hosszú távú változások, de azért ismerjük el, hogy a kormány elég komoly eredményeket ért el. Tehát természetesen hihetetlen mélységből indulva, amit saját maga idézett előhelyzetet, tehát 2006-ra az államháztartás helyzete hát példátlan rosszba fordult, 4 évnyi szocialista, szabaddemokrata kormányzás után, de ha nem az azt megelőző 4 évet nézzük, hanem az azóta megtett intézkedéseket, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy szokták ezt mondani, a kiigazítás terén a kormány komoly eredményeket ért el. Tehát az államháztartás helyzetének rendbetétele, az szerintem nem van, de az irány az jónak tűnik, tehát csökken ugye az államháztartás hiánya, az inflációt, hogy jövőre már normálisabb mértéket ér el, a gazdasági növekedés azért teljesen nem állt meg, ugye 2% fölött van, bár regionális szorításban ez meglehetősen alacsonynak tűnik, de úgy tűnik, hogy a 2006-os évhez képest 2007 az államháztartás helyzete szempontjából már egy sokkal jobb év lehet. És egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, vagy azt gondolom, hogy fontos dolgot szeretnék mondani, hogy ha megint csak nem a napi eseményeket nézzük, akkor azt merem állítani, hogy egyelőre a Gyurcsány terv érvényesül. Tehát ha 2006-8 egy Fidesz stratégia, meg egy MSZP stratégia, egy Gyurcsány, meg egy Orbán stratégia, akkor most minden napi ügyet félretéve adanom, hogy egyelőre a Gyurcsány terv a sikeresebb. Mert miről szólt ez a terv? Rendbe tenni az államháztartást, nem elsőben arról, hogy reformok legyenek, hanem hogy ne legyen az a példátlan, így van, hogy lehetőség legyen az euróval csatlakozásra, ne legyen az a versenyhátrány, ami volt akkor, túlélni ezt az időszakot, ugye ne legyenek milliós tömegtüntetések, ne sodorja el az elégedetlenség a kormányt, és majd lehetőség legyen arra, hogy egy idő után azért ebből kijövve vissza lehessen szeretni a népszerűséget. A három lépcsőből kettő meg volt. A Fidesz terve mire alapult? Arra, hogy minél előbb előrehozott választásokra kerüljön sor, megbuktatni a kormányt.
A stúdióban Török Gábor politológus, ezzel folytatjuk majd a hírek után a Fidesz stratégiájával, illetve azzal, hogy vajon a Fidesz hogyan tudja, vagy hogyan használhatná ki ezt a jelenlegi, legalábbis ami a közvéleménykutatási adatokból látszik.